ugye jobb felé kanyarodik, balra, itt van egy kis relatív mozgás is, tehát az őszerűen jól néz ki az egészen meg, hogy itt lehet szépen látni, és nagyon jól lehet a kerék mintálatát is lehet látni, lehet, hogy a füstöl egy kicsit ott, tehát kezd odaig, és ezek azok a másodpercek, amiket tényleg állati percének gondosan csinálnak meg, és ugye ez lemegy fél pillanat alatt az egész, de az egész filmnek a siker nagyon sokban múlik azon. És itt lesz az, amikor felengedi. Jó, és akkor lehet látni, hogy megpörgeti egy kicsit, szinte odaig ugye egy pillanatra megint füstöl az egész, és aztán utána elhúzva, hogy letapad. Szóval az egész ugye a valóságban ugye villámgyorsan így már le se játssza, ezért csak elejét jövőt, hogy nem tudjuk jobban megnézni, de mindenesetre lehet rengeteg ilyen fajta jelenetet látni, ahol ezeknek a filmeken ki lehet figyelni, hogy pontosan ezzel a hátsó kerék pörgetéssel hogyan kell a kanyarodni. Na, akkor viszont kezdjük már átkérni a térbeli mozgásoknak az irányába. Fordó részek, csapatolások. Jó, ezek kinematikai értelemben síkmozgás, mivel egy álló tengely körül fog forogni a dolog. De ha a forgó rész kiegyensúlyozatlan, akkor dinamikai értelemben már térben. Ugye erre vissza kell emlékezni, hogy az elmúlt óra elején hogyan is definiáltuk ezt, majd mindjárt jön is a számítás. Térbeli a feladat. Most persze a kiegyensúlyozatlanságnak két fajtája van, és itt a második az, ami a problémát okozza. Az egyik az viszonylag egyszerű. Kiegyensúlyozatlanság az lehet egyrészt ugye statikus. Ugye statikusnak akkor mondjuk, ha a súlypont az nincs rajta a forgástengelyen, a geometriai forgástengelyen, az S súlypont nincs rajta, a geometriai forgástengelyen. Hát persze, szóval nincs rajta. És azt mondjuk, hogy dinamikus, hogyha a kiegyensúlyozatlanság dinamikus, ha a forgó rész egyik tehetetlenségi főiránya sem párhuzamos a geometriai forgástengelye. Jó, tehát a statikus azt mindenki tudja. Tehát mindenki tudja, hogyha a súlypont nincs pontosan ott, akkor és azt is tudja mindenki, hogy neki egyensúlyozni. Tehát és ez a dinamikus eset, ez ami térbelivé teszi a feladatot. Jó? Tehát a dinamikus eset a probléma. Ekkor lesz térbeli. Jó? Tehát ezért írjuk ide, hogy ekkor térbeli. Annak ellenére, hogy a minden egyes pont egy síkban mozog, a minden egyes pont a forgástengelyre merüleges síkban mozog, mégis térbeli feladatként kell a dolgot elképzelni. Ugye a statikus kiegyensúlyozás az nagyon egyszerű, jó? Tehát a statikus kiegyensúlyozás. ezzel önmagában nem is szokott probléma lenni, tehát hogyha mondjuk van egy forgó részünk, amit mondjuk egy kis tömzsi és tömzsös a tengelye, de mondjuk éppen az üveset fordulva lőzésében az a kritikus benne, hogy a súlypontja az mondjuk a forgás tengely alatt van. Tehát.
Kiegyensúlyozó tömeget.
Ugye valahogy úgy szokták ezt elképzelni, hogy a felső résznek, ugye itt lenne valahol az egésznek a súlypontja, és most tegyük fel, hogy a súlypont az jó helyen van, de látszik, hogy a tehetetlenségi főtenger az sajnos nem párhuzamos a forgástengerrel, és hát soha nem lesz az, hogy mindig követünk-e valamiben. Ezt mindenki tudja a középiskolában, erre már kevesen szoktak odafigyelni, pedig ez is nagyon tudja rázni dolgot. Ez, amit mondtam, ugye a 8-as bicikli kerékben, amit akkor lehetővé tenni, annak ellenére az, hogy a súlypontja az egyébként az jó helyen van, tehát mondjuk ez lenne a Z-tengely, és ez a Z-tengely, ez valamekkora szögezzáruló. Most ilyen esetben azt kell tudni elképzelni, hogy a felső rész, ami egy nagyon furcsa alapú test, ugye, hát itt a metszet egy ilyen trapéznak néz ki, de ez egy ilyen henger, ennek a súlypontja, ez kicsit ugye balra fog esni, ez az SF. Jó? Az alsó résznek meg valahogy a másik irányba fogod esni. Tehát, hogyha a feleket nézzük meg, hogy az összsúlypont az olyan az egyik oldal, a másik oldal, és ebből, hogyha most relatív egyik forgó rendszerben képzeljük el, és ott beszélhetünk a szállítóerő speciális tartjáról, ugye a centrifugás erőről, és ezeket képzeljük el oda, akkor ezeket kell, hogy kiesni, ez egyébként egy nyomatékot ad erre a két csapára. Úgyhogy ezért ilyenkor a másikot ide kell helyezni a kiegyensúlyozó tömegeket. De hát, ahogy mondtam, ezeket nagyon veszélyes, ugye, nehogy egyrészt egyformákat kell tenni, tehát hogy a súlypont helyét nehogy véletlenül megzavarjuk vele, ha egyszer jó helyen volt a súlypont helyet, másrészt pedig a másik oldalra kell őket elhelyezni. És akkor ebből hát nem is egy ilyen triviális számítás, azt kiszámolni, hogy ez pontosan hogy kell csinálni. A másik helyzet, tehát ez a hosszú kártforduló rész. Másik eset viszont a lapos forgó rész, tehát az ilyen tárcsaszerű, ennek is próbálok most egy ilyen esetet hajzolni, amikor így néz ki a forgó rész, tehát ilyen tárcsaszerű fogaskerekek, mint azt mondja, túl közel állok a táblához, és akkor rendszerint a rajta, és jól sikerül, de talán jól lesz. Ilyen esetekben, ha megint ha elképzeljük a két, hát nem egészen fél hengernek, ugye trapéz metszetet mutató
fél hengernek a felső, a súlypad megnökítő problém van, de itt viszont megtartjuk a felső résznek a súlypad, és az alsó résznek a súlypad.
Ellentétes irányban mozdul el, hogy az előre máskor néztük. Tehát ilyen esetekben a akkor a téli gumitetet neztem, a nyári gumitetet rakhatni, és nézzük, hogy hogyan történik a kiegyensre. Ez mindig gyanús, hogyha az egészet megoldják egy tömeg felhelyezésére. Szépen bele lehet találtani, és nem kell férni, hogy leszakad. Második részben jobban szeretnék belefúrni, vagy inkább kiszedni, mert az biztos, hogy a lényeg az, hogy általában, hogyha általános kiegyensúlyozatlanságában nem lehet, csak nagyon ritka esetben lehet egyetlen tömegfelhelyezésére megszólalni. Mindig kettőt kell, és rendszerint ezek ilyen gépek, mint iterálnak is, ritkán szokott első esetre jönni a két tömegfelhelyezésre úgy, hogy ez kapásból menjen. Azt, hogy hogyan kell ezt csinálni, azt viszont a csapágya. Tehát egyrészt el kell számolni. Tehát lehet, az embernek van egy jó rajza, tehát az autók egy rajzokon ennek ideálisan megrajzolva, és az elvileg ezek éppen kiegyensúlyozott van, tehát nehéz a rajz alapján megmondani, és még a hova kéne tömeget rajzhelyezni, jó? Tehát geometriailag is ki lehet számítani azt, hogy ezek a tehát kicsit úgy ért el, mint ahogy az előbb is, ez többet csak geometriai volt, hogy a súlypont helyezéken éppen jó legyen, de a valóságban a csapágy erőknek a mérésével történik, sőt, a kiegyensúlyozó gépek állásában konzolosan kiló víz az egyik rendőr könyvű legyen a kerekportól belül, lerakni a kiegyensúlyozást. Na, meg aztán majd Lengés Tomnál még beszélünk róla, hogy hogyan lehet a kiegyensúlyozásokat csinálni, nagyon bonyolult értékeknél.
De képeken,
de amit viszont mindenkinek kell tudni ehhez, hogy az egész folyamat, hogy bármikor, ha olyan helyet kell, ezt megértse, és történik a dolgot, hogy minden ilyen ügyet elvenni, vagy karmakat, vagy javítani, hogy kezdve valamit, az ennek a csapnyomásnak a számítása. Jó? Tehát csapágyerő számítása. Ez egyébként ahhoz is kell, hogy ha maguk megadnak egy ülést, hogy milyen pontosan kell azt legyártani, a természetbetegek legtöbb nekroszolgált, tehát milyen mindenféle szatúz kiegyensúlyozatlansággal, milyen ütések vannak megadva. Erről vissza kell, hogy tudják számítani azt, hogy többen mekkorával lesznek nagyobbak a csapályelők, mint amit ugye egyébként az idealizált szerkezetre kiszámítanak. Tehát nem csak a kiegyensúlyozás pontjában fontos lesz, hanem a csapályok méretezés, és nem tudom, hogy is fontos. Sok csapály azért megy tönkre, mert nincs nincsen kiegyensúlyozás. És nem tudták kapni azt az előtt. Na, most vegyünk egy olyan esetet például, amikor itt van tengely, megint legyen felnézetek, és tárcsa, és legyen valami statikus és dinamikus kiegyensúlyozatlansága is. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy itt van az egyik csapár meg. És ráadásul a felhetetlenségi kültenge is. Jó? Ez lesz itt a B pont, és ez legyen akkor a ez legyen a Z-tengely, ugye a Z-t szoktuk általában a forgástengelynek venni. Mondjuk azt, hogy ez már most forog valamekkora omega szögsebességgel. De ráadásul még fogok rárakni egy gyorsító nyomatékot is, tehát ami motor ezt még hajtja. Ez lesz az M0 nyomaték, amíg ezt hajtja. Aminek a következtében persze akkor lesz szöggyorsulása is. Tehát nem csak omegája van, hanem van epsilon is. Közben pedig a súlypontnak van ez az E-excentricitása. A súlypontnak a magassága. Ez a távolság meg legyen kicsit. És hát szépen végig kell gondolni akkor, hogyha a geometria adott, a tömege is adott, és a tehetetlenségi nyomatéki mátrix is adott, de ennek az értékét a szí, eta, zeta koordinát rendszerben tudjuk. Tehát nyilván ez egy forgó része, hogy megterveztük ennek a szét a szimetria tengelyi mentén tudjuk szét. Körülni a szintén tudjuk.
A reális csetek hamar.
Mekkora szöge ez volt az át. Tehát geometria is nem. És az N és a tetraes matrix is ismer, de a saját koordináta rendszerben, a Sziet, a Zetában, ahol diagonális. Jó. Na most akkor különben mi lesz akkor itt a kérdés? Hát lesz a csapágyerő. Hány csapágyerő van? Hát most le kéne persze őrehajtani igazság szerint, hogy még pontosan hogy néz ki ennek a szalagtest táblája? Utána ide vágyom a protestálván csak ezt a tengelyen összeg, ezt a forgó részt kellene újra rajzolnunk. És erre a dologra kéne szépen rárajzolni azt, hogy na most erre milyen erők kapnak, és pontosan milyen gyorsulások vannak. A gyorsulásokat, ugye, azt, hát egyrészt ugye a súlypont milyen pályán fognak, hogy egy nagyon kicsi első dolog történik. De viszont gyorsulni is fog.
Hát akkor ezt a tábrányban csak a normális gyorsulását
fog válni. Rendesen ki akarnám számolni, hogy mi a súlypontnak a gyorsulás, akkor az például úgy kéne, hogy az átlomból lehetnek indulni, aminek tudom, hogy nulla a gyorsulása, és akkor plusz az epsilon kereszt, erre ából az S-be, plusz az omega kereszt, R, A, S. És akkor ebből szépen ugye ki fog jönni, hogy hát például az X irány,
lesz egy I-szer epsilon,
gyökennek epsilon az gyorsulása, méghozzá az X az kifelé mutat, ez meg erre felé mutat, befelé fog mutatni, mert szépen végszám érted azt kell, hogy jönni, hogy mínusz kétszer epsilon. Ilyenek azt kell, hogy mínusz kétszer omega négyzet, és az égány az egy nulla. Ez lesz, hogy ami az ábrán is látható, az az A és N. Akkor ugye az A és két azt nem tudtak felhozolni.
Hát az erők az ugye a B-jel jön, csak kicsit testvehetében.
Támasztja meg az ájúnak, viszont tartani kell majd a súlyt is, az meg lehet, hogy valaki így néz ki, és hát a súlyerő van, ami a nagyobb, ami erre az egészet ad, jó? És ne feledkezzünk meg az emlíniumatékról sem, ami az egészet gyorsítja, jó? Tehát ami motorral az egészet hajtjuk, tehát nem tudjuk gyorsítani, és akkor ennek megfelelően ugye van a szöggyorsulása és az egésznek, ez a másik állja a szeropertit megszűnni. Így van nagyjából innen rajta ezen szabad a státusz, a gyorsulásról és akkor szépen fel lehet írni az egyenlőket. Tehát az AS-t azt már fölírtuk, az epsilon az egyszerűen úgy fog kinézni, hogy 0, 0 és epsilon. Ez most egy erre ismeretlen. Ez egy darab ismeretlen. És akkor az erő között a csapágy erő, az A vektor, ugye ami most általában AX, AY és AZ, illetve a B vektor, ami ugye nekünk csak BX és BY komponens, nem, de igen, csak BX és BY az irányban nincsen, mert ugye ennek van az irány komponensnek tartja, és nem van pedig nincsen. Most ezekben pedig, a csapágy erőkben pedig öt darab is lehetnek. Tehát valóban, hat egyenlet, hat ismeretlenünk lesz, mert a hat egyenlet, hat ismeretlen ugye az ebből fog származni, hogy I pont egyenlő, I pont S.
I pont egyenlő, és I pont S egyenlő,
M S. Jó? Tehát hat egyenlet, skalárisan. Tehát skalárisan hat egyenlet, úgy értem azt, és az egyenletnek maguk ugye így néznek ki, hogy I pont egyenlő F-fel, illetve I pont S, és hát akkor természetesen ezt úgy kell majd szétszedni, az M-szer AS az egyenlő az A plusz a B plusz a nagy B-vel, és akkor ezeket szét kell szedni ugye X, Y és Z irányú komponensekre, és akkor erre kapunk szépen három egyenletet. A pi pont s egyenlőken s az egy kicsit hátulósabb. Ugye ezzel azt lesz a gond, a baloldal a pi pont s-et most térbeli esetnek megfelelően kell kiszámolni. És a súlypontra ható erőknek a matékait, az pedig hát egyrészt ott van az m0, az világos. A G-nek nyilván nem lesz a súlypontrani matéka, de lesz olyan, hogy R, S-ből az államutató kereszt az A vektor, plusz R, S, B kereszt a B vektor. Tehát ezeket a nyomatikai szépen ki kell számolni, és a táblára merüleges hosszúnak kell számolni. Tehát nem triviális a dolog, nem rajzoltam tudja, hogy az X irányú az egész külön villan, vagy az örülélet rávált is kellett rajzolni, csak nagyon nehéz lett volna rajzolni. Itt viszont a következő a teta S az kényelmesebb, a színet az etában is fel kell a diagonál. Jó, tehát ez a szín, ez az etában, és ez az epsilon, az pedig kényelmesen, itt az XYZ-ben is van. Mert ott meg úgy van fölírva. Egyszerű. Ha most ami a legnagyobb hiba, és nagyon zakon fogunk felülni a kérdésnáját, hogyha ezeket a vektorokat összeszorozza így. Jó? Tehát ezeket nem szabad, mert különböző koordinátrendszerekben vannak fölírva, tehát így nem szabad őket összeszorozni. Tehát csak azonos koordinátrendszerben szabad számítani. Tehát csak azonos koordinátrendszerben számítható. Jó. Tehát akkor ennek két útja van. Vagy az epsilon, meg az omegát, ugye az most egyszerűen látszám, szíjet a zetába, és általában a példákba ezt ajánljuk. Jó? Tehát az a számítási kockázat. Példamegoldást ajánlom, de a számítógépi programok és általában a bonyolultabb feladatok, amik tényleg kérdben vannak idénevei, van most a rajzon is, hogy nem rajzoltam fel ezt igazán, mert még lehet, hogy így is ki van dillenve kérdben, tehát tényleg nagyon csúnyán állnak oda fengek alatt. Most, ahogy ezt lerajzoltam, és ahogy az ZH vizsga példákban is lesz, hogy mindig ilyen egyszerűbben átszámmal keresetek fogunk adni. Példamegoldásban ajánlott, hogy omega vektor és epsilon vektor a szín eta zetában legyen felírva. Tehát egyszerűbb azt a dolgot csinálni, hogy megtartani a diagonális tetenségemet, hogy már tiszt, hogy úgysak van segédet, hogy rajtottam a henger, meg gyúl, meg kocka, meg téglát, könnyen felírható. És inkább az omegát és az epsilon forgassuk át. Én meg kell nézni, hogy mennyi ez a szög, és akkor lehet látni, hogy mit tudom én, az omega, a mínusz omega szor színusz fi, meg omega szor koszmusz fi, akkor így szépen fel lehet írni, jó? Tehát, hogyha ez a szög például itt egy fi, amiben ők kibírnem, akkor például az omega vektor, ami így nézett, hogy 0, 0 és omega az XYZ-be, tehát egyszerűen fel kell írni a színusz fi-vel, ugye ez negatív eta irányba fog mutatni, az minusz meg az, hogy fi, ezt meg kell csinálni az epsilonnal is, jó? Csak úgy végszámolni mindent, csak akkor arra kell vigyázni, hogy amikor a nyomatékokat írják fel, akkor most azokat is abban kéne csinálni. Az meg ott nagyon kényelmetlen, mert hát a kiafenek van most az M0-at is szétbontani, meg az A, meg a B vektorokat itt átforgatni. Tehát azt fogod venni a menetrend, hogy kiszámoljuk a detest, epsilon plusz omega keresztény, ez lesz a törvénytiltás, ezt fogja rányulni jobbra-balra, nem lesznek párhuzamosak, el fognak billenni egymástól az omega és a kiesztás. Ez most nem lesz nulla, jó? Ezt írják oda, hogy ez most nem lesz nulla. Nem lesz nulla, nagyon fontos lesz. Most nem lesz nulla. És amikor kijött az eredmény, utána a pi pontest visszaforgatjuk. Visszaforgatjuk XYZ-be. Mert aztán a nyomatékokat is kényelmesedik XYZ-be számolni. Jó? Tehát a példa megoldásnak ez lesz a mellett. De ez kulcsfontosságú, tehát aki ezt nem tudja, az úgy tekintik, hogy nem a műegyetemben akar diplomát szerezni. Ez egy nagyon nehéz rész, de éppen ezt különbözteti meg azok, akik visszégeztek, hogy ezt a térbeli dolgot értik és el tudják képzelni, és nem követnek olyan elleni matematikai hibát, hogy elkezdenek különböző koordináti rendszerben fölé fekszolgatni, hogy nem tudsz a közösszolgatni. És értik a lényegét is, jó? A másik út, az tényleg ezt nem fogjuk gyakorolni, csak megemlíteni, és azért, hogy aki majd például ilyen számítógépi programokat fog használni, az értsen, hogy ebben mi történik. Ez az általánosabb és az ajánlott. És ezt használják, tehát
jobb lenne egyesság szerint,
mert ezt is értenek, hogy kézi például egyszer-kétszer kiszámolnák. És matekból szerintem tanultak is el, hogy nátiszokat átudni, mikor ezzel a nátiszok másikra jó. Itt az lenne a lényeg, hogy itt a teta S nátiszok az XYZ-ben, azt úgy kell kiszámolni, hogy kell egy transformációs nátrix szorozva a teta S nátrixszal, ami a Xi, Eta és Zeta-ban van szorozva a T nátrixszal. Remélem, hogy jól értem fel, hogy valahol van a teta S transformációs szorozva. Igen, teta transformációs T, így van. És ezeket is úgy kell elképzelni, hogy ezek is a Xi, Eta, Zeta-ban lennének. Jó, hogy ezek Xi.
Matrix,
ez a transformációs matrix, ez pedig nem más, mint a I-vektor, a J-vektor és a K-vektor fölírva a görög matrixbe. Tehát azt kell csinálni, hogy föl kell venni szépen az I-J-K-vektorokat, amik a megfelelő helyeken vannak, tehát mondjuk ide jövök. Tehát ez lesz itt a J-vektor. Ez lesz itt a K-vektor. Ezeket kell tudni a szintet, a Z-tárat. Ez elég nagyon lehet, ez tényleg kérdően ki van kérdele. Csak hogy egy jó telig átrix teres színusz koszkuszokkal, nem csak a fi, hanem még az iszlámi kivillen is legyen szögekkel is. És akkor ennek a transformációt ezzel kell valahol jobban beszélni, hogy megkapjuk, hogy milyen szín. És akkor lehet mindent az XYZ-re csinálni, de akkor ez egy teli átrix lesz. Cserébe viszont akkor használhatjuk az omegát, az x-t, mind a nullon, meg a lambda, stb. Meg az összes. Tehát lehet így is, meg úgy is csinálni, de kényi számításokhoz ezt az egyszerű mutatást, az omegát, az epsilont kell. És akkor ezzel megindultunk a térbeli feladat felé, jövő órán